Váratlan diplomáciai pengeváltáshoz vezetett a Fidesz múlt heti protokolláris rendezvényén Orbán Viktor beszéde, amelyben az európaitól eltérő orosz észjárásra tett bíráló megjegyzéseket, amikor amellett érvelt, miért nem szabad Magyarország energiaellátását az oroszokhoz kötni. Igor Szergejevics Szavolszky, Oroszország budapesti nagykövete, aki a Fidesz rendezvényen vendégként volt jelen, értésre adta, aki így beszél, az a két ország közötti kapcsolatokat kockáztatja. Vendégünk Igor Szavolszky, orosz nagykövet, de mielőtt vele elkezdenénk beszélgetni, idézzük vissza a múlt heti eseményeket.
A mi felfogásunk szerint az orosz-európai unió kapcsolat, illetve az energiafüggőség problémájának a lényege, hogy az orosz észjárás és az európai észjárás a gazdaságot illetően jelentősen különbözik egymástól. És ezt a tényt rögzítenünk kell. Az európai észjárás piaci észjárás. Az orosz észjárás nem piaci alapú, hanem állami, politikai természetű észjárás. Ismerjük ezt, a számunkra sem idegen, meg tudjuk érteni. Az állami politikai észjárás azt mondja, hogy a gazdasági életben is meghatározó az állami befolyás. Ezért a stratégiai ágazatokban állami tulajdonnak kell lennie. Tehát nem az államtól független aktorok a szereplői a stratégiai ágazatoknak, hanem az állam által tulajdonolt, vagyis a legerősebb függésbe hozott szereplők vannak. Az átláthatóság ebben az észjárásban nem képvisel olyan értéket, mint a piaci észjárásban. Sőt, és végezetül az állami politikai észjárásban nem a verseny elfogadása, hanem a monopól helyzetekre való törekvés a természetes. És ez szerint is jár el.
Oroszországgal energiapolitikában csak piaci alapon lehet beszélni. Mert hogyha ilyen politikailag tessük fel egy kérdést, akkor az értelmét elveszti. Mert miről van szó? Piacról van szó, energetikai piacról. Ami rendkívüli érzékeny dolog. Tulajdonképpen én megértem, hogy az Orbán elnök úrnak a belpolitika a legfontosabb. De az figyelembe kell venni, hogy nálunk nem az állam szállítja a gázt meg az olajat, hanem a vállalkozók. Attól függetlenül, hogy nálunk például az olajtermelésnek a 26%-a az külföldi tőke. Az egyetlen megoldás a tárgyalás. De a tárgyalás csak akkor van, amikor van egy kölcsönös bizalom. Ha egy orosz olajvállalat azt érzi, hogy itt nem bizalom, hanem nem tudom milyen okokból szított bizalmatlanság van, akkor elmegy máshova. Mert ez egy olyan piac, ahol hosszú távra kell tervezni. Oda megy a szállító, ahol van fogadókészség, ahol nincs, akkor attól meg kell szabadulni. Nem kell ebből politikát csinálni. Elnök úr, Isten bizony. Megértettük egymást?
No, hát akkor itt folytatjuk. Nagykövet úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a mi műsorunkba is. Miért tartotta fontosnak, hogy akkor és ott azonnyomban reagáljon Orbán Viktor kijelentésére?
Hát az ilyen kijelentésekre kétféle válasz lehetett. Az egyik az, hogy kivonulok, demonstratíve.
Megfordult ez a fejében?
Természetesen. Nem volt sok időm rá, de azért végig kellett gondolnom, hogy mit kell csinálnom. A másik az, hogy reagálok. Sok emberrel beszéltem azóta, senki sem mondta, hogy lett volna egy harmadik lehetőségem, hogy ott maradjak külve és hallgatva.
Sok emberrel beszélt azóta, de miután Moszkvával, nem tudom, hogy onnan kezdem, hogy a Fidesz és elnöke nem először tett hasonló megjegyzéseket az oroszokra, meg az orosz politikára. Moszkvával ön előre előzetesen tisztázta azt, hogyha a Fidesz elnöke megint ebbe a hírbe hozza Oroszországot, akkor ön reagálni fog?
Hát van egy olyan kifejezés, hogy rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Hogyha engem kineveztek, akkor megbíznak bennem, és én az adott pillanatnak megfelelő döntéseket.
Tehát önre bízzák az ilyen reakciókat, hozzá. Ugye ez azt jelenti?
Természetesen.
De miután már korábban is elhangzott a Oroszországot bíráló megjegyzések a Fidesz elnökének szájából, az mondjuk, hogy ön így reagált, abban az is benne volt, hogy körülbelül tudta, hogy mi az orosz hivatalos álláspont? Mondjuk Orbán Viktorral, illetve a Fidesz-szel kapcsolatban?
Természetesen. Hát az orosz hivatalos álláspont az annyira világos. Van energiapolitikai koncepció, a múlt héten jelent meg az orosz külpolitikai áttekintése, 100 oldal, van benne szó. Közép-Kelet-Európáról, az Európai Unióról, az energetikai diplomáciáról készül egy új dokumentum, az energetikai diplomáciáról. Azon kívül a tavaly Pétervárot, ott volt egy G8-as csúcs, elnökölt Oroszország. Oroszország készítette elő egy tervezetet a gazdaságpolitikáról, az együttműködésről. Ott megvan, mi az észjárás. Akár orosz, akár amerikai, akár német. Egyeztetett észjárás van ott.
Visszatérve a Fidesz rendezvényére, illetve az ott tett felszólalására, kapott-e azóta, tehát az elmúlt napokban visszaigazolást Moszkvából, és miért az ön felszólalására, reakciójára?
Tulajdonképpen az orosz sajtóban meg se jelent semmi.
Az rendben, hogy az orosz sajtóban nem, de a diplomáciai forrásokból megerősítették-e önt, vagy azt mondták, hogy azért ezt ilyen határozottan és keményen talán nem kellett volna?
Ha nemet nem mondtak, akkor egyetértenek vele.
Igen, ez így van?
Ez így szokott.
Egyébként lenni. Fenyegetésnek szánta, amit mondott. A Hír TV beszámolója szerint ugyanis ön indulatos volt és fenyegetőzött. Mondjuk ez az utolsó mondat, ez a megértettük egymást, elnök úr, hát ez nagyon keményen hangzik. Nyilván ön olyan jól beszéli a mi nyelvünket, hogy tudja, hogy ez magyarul, már-már egy finom fenyegetésnek számít.
Azért nem anyanyelvem, lehet, hogy én kijelentésnek szántam. Tulajdonképpen miről van szó? Az én érdekem az, hogy a magyar társadalom támogassa a két ország kapcsolatainak a fejlődését. Azért, mert ez kölcsönösen előnyös. Tehát én itt a magyar társadalommal is akartam beszélni, mert van benne egy erős Fidesz tábor. Én nekem az érdekem, hogy azok az emberek, akik a Fideszre szavaznak, azok ugyanúgy támogassák ezt a kapcsolatot. Egyébként a közvéleménykutatások azt mondhatják, hogy támogatják.
Már úgy általában nem azóta csináltak közvéleménykutatást, hanem a korábbiak. Igen. Bár nem tudom, hogy ha most készítenének közvéleménykutatást, azt gondolja, hogy amit ott mondott a Fidesz rendezvényén, azt a Fidesz hívők, a Fidesz tábor tagja is megértették és támogatnák?
Remélem.
De ezt csak reméli?
Természetesen. Én csak egy egyszerű nagykövet vagyok, nem vagyok közvéleménykutató.
Ön azt mondta ott, megérti, hogy Orbán Viktornak a belpolitika a legfontosabb. Gondolom ezzel arra utalt, hogy a Fidesz elnökének belpolitikai célja van azzal, ha az egykori kommunista birodalommal, tehát Oroszországgal akarja kompromittálni belpolitikai ellenfelét. De ha ezt érti, miért tartotta mégis fontosnak, hogy tisztázza, ami Orbán Viktor beszédében nagy valószínűséggel szándékosan keveredett össze?
Mert én azt akartam, hogy a magyar társadalom értse meg, hogy amit az Orbán elnök úr mondott az orosz politikáról, az tévhit, fóbia, nem a tényeken alapul. Én nem tudom, hogy egyébként számomra is kérdéses, hogy itt egyes politikusok annyira hallgatnak a neokonokra, és nem a magyar energetikai szakemberekre.
neokonzervatívokra, azt akarja mondani ezzel, igen. Orbán Viktor persze azóta nyilván értesült róla, megismételte kijelentésének lényegét, mégpedig pár nappal ezelőtt a Fidesz születésnapján így fogalmazott, idézem, nem kellene megengedniük az utánunk következő fiataloknak, hogy miután mi a szovjet rendszer legvidámabb barakja sorsától megszabadultunk, most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarországot, majd hozzátette, mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak és a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk, és azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy visszamásszanak az ablakon. Az orosz politikai vezetésnek mi a válasza Orbán Viktor most már hát sorozatos vágyára, hogy önök voltak éppen újra gyarmatosításra törekszenek?
Hát, ez már az Orbán elnök úr dolga, hogy ő mit akar beszélni és mit mond. Én meg a magamét fogom mondani, és bízom abba, hogy amit én elmondtam, az a magyar társadalom, a nézők, a hallgatók figyelembe veszik és megértik.
Az orosz kormány hivatalosan erre a születésnapi Orbán kijelentésre nem reagált?
Nem, hát az nem állami ünnepé, az egy konferencia volt.
Pusztán ezt szerint döntenek, tehát hogyha állami, hát az sem volt, a Fidesznek egy rendezvénye volt, ahol ön felszólalt, az sem volt, hogy úgy mondjam, állami ünnepi az ön szavaival élve.
Igen, konferencia.
De oda meg volt hívva, úgy gondolt, hogy szólni kell, ahová nincs meghívva, arra
meg
nem reagálnak?
Sőt, meg is voltam megszólítva.
Igen.
Az Orbán elnök úr hozzám is fordult többek közt.
Igen. Egyébként tavaly, amikor elnökük Putyin itt járt Magyarországon, akkor volt egy szűkkörű találkozó a párt elnökök, illetve Putyin elnök között, és mintha arról is olyan hírek szivárogtak volna ki, hogy nem a legbékésebb volt éppen kettejük, tehát Orbán elnök, illetve Putyin elnök viszonya.
Ott voltam, egyébként föl van véve az egész anyag. Hát ott tulajdonképpen arról volt szó, hogy mind a négy akkori parlamenti párt támogatta azt, hogy a két ország, a két nép közti kapcsolat fejlődjék.
Ezt Orbán Viktor is,
személyében
támogatta. Igen. A Magyar Kormány Szóvivői Iroda közleményt adott ki, amely így szól, a radikális parlamenti ellenzék vezére bocsánatkérés helyett diplomáciai ámokfutásba kezdett, ez kárt okoz az országnak, kárt okoz a magyar gazdaságnak, a kormány a kommentár helyett a kár enyhítésével foglalkozik. Mi a helyi értéke az önök felfogása szerint az ilyen minősítésnek? Akár megtorolhatnák a sértést azát, gondolom azzal nem, hogy elzárják a gázcsapot, de mondjuk azzal, hogy minimálisra korlátozzák a gazdasági együttműködést, például a magyar, nem tudom én, agrártermelést és élelmiszeriparral való kapcsolat fokozódását, azt egyszerűen, hogy nem lecsavarják?
Hát az én szavaimban nem volt fenyegetés. Az én szavaimra azt hiszem, azt kell kiallani, hogy hogy működik ez a piac, ami a bizalomra épül. Hogyha a bizalmat elveszítjük, akkor ennek nem kívánosos következmények lehetnének. Itt azért a politika nagyon veszélyes talajra téved. Én nem akarok itt a belpolitikába beleavatkozni. Jogomba sincs, de nem is akarok. Itt arról van szó, hogy van egy gyümölcsöző kapcsolat, ami nekünk jó. Én szerintem a Magyarországnak is jó. Ha bizalmatlanságot szítunk, az kihat a politikára, és hát az üzleti világ az mindig odafigyel, hogy a politikában mi van. Hogyha jó a politikai légkör két adott ország, vagy országcsoport közt, akkor az üzlet is bátrabban megy oda. Ennyi.
Ez lenne nem a kárenyhítés, amit a magyar kormány így fogalmazott, hogy a magyar kormány most a kárenyhítéssel foglalkozik?
A magyar kormány nyilatkozatait nem szeretném interpretálni. Ahogy elhangzott, úgy hangzott el. Tehát úgy kell felfogni, ahogy meg van fogalmazva.
Hadd kérdezzek meg, ami már nem a tárgyunkba vág, hogy honnan tud ilyen jól magyarul, meg hány éve tartózkodik Magyarország, hogy összesen mennyi időt töltött, hogy gyakorlatilag hibátlanul, nyelvtani hiba nélkül beszéli a nyelvünket?
Hát már több mint 13 évet. Több mint
13 évet? Igen.
Én 1960-ban kezdtem el tanulni a Moszkvai Nemzetközi kapcsolatok intézetében magyart, azóta bizonyos szünetekkel gyakorolom.
És azt lehet tudni, hogy miért pont a magyart kezdte el tanulni?
Mondtam, hogy 1960-ban, akkoriban nem nagyon kérdezték
az igen? És hány évig marad még itt nagykövetként? Mióta tölti be ezt a posztot?
Nálunk általában 3-4 éve.
És mióta van itt? Most a legutóbbi szolgálata mióta tart?
Valami egy éve. Az említett Putyin elnök látogatása előtt jöttem.
Akkor még legalább két év hátra van. Hát,
majd a külügyminiszter eldönti.
Köszönöm szépen.
A velem való konzultációk után.
Köszönöm szépen, remélem találkozunk még. Mindjárt folytatjuk a témát, de kiszélesítjük, és szakértőinkkel nem sokára már azt beszéljük meg, hogy hogyan alakult az elmúlt 17-18 évben a magyar-orosz viszony, beleértve az időközönként feltámadt politikai viharokat is. Jövünk vissza nem sokára.
Ez egy demokrácia lényegét nélkülöző több pártrendszer, és nem kellene hagynunk, kedves fiatalok, hogy ez így legyen. És hasonlóképpen nem kéne megengedni az utánunk következő fiataloknak, hogy miután mi a szovjet rendszer legvidámabb barakja sorsától megszabadultunk, most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarországot.
Nagyjából két út van, az egyik Oroszországon keresztül vezet, de akkor ugyanott vagyunk, hogy Oroszországnak van befolyása a szállításra. A másik út pedig Iránon keresztül vezet. Akkor meg ott vagyunk, hogy a bizonytalan Iránon keresztül vezet az út.
Hallottuk tehát, miként fest a konfliktus orosz szemmel nézve. Az imént néhány perc erejéig Oroszország budapesti nagykövete Igor Szavolszkij véleményével szembesülhetünk, de talán nem árt, ha az egyébként cseppet sem mellékes politikai és energetikai vitát a nemzetközi összefüggések oldaláról is szemügyre vesszük. Ebben Eszbíró Zoltán történész, orosz szakértőnk és Wagner Péter politológus lesz a segítségünkre. Önök szerint, és akkor induljunk ki a konkrétumokból, hogy önök szerint Orbán Viktor olyan miért döntött úgy, hogy vendégségbe hív valakit, majd, hát nem lehet ezt másképpen mondani, kulturálisan alsóbbrendűnek minősíti az egyik vendégét. Mennyire kellett ehhez hozzászokniuk az orosz vezetőknek, hiszen, ahogy figyeltem a lengyelektől a balti kisállamokig, hát szóval nem kaptak sokkal finomabb fogalmazást, mondjuk másoktól sem.
Kétségtelen Európában a volt szocialista országok közül sokakkal meglehetősen bonyolult és konfliktusos viszonyban áll Oroszország. Azt hiszem, hogy az orbáni döntés mögött az húzódhatott meg, hogy a világ sajtó néhány vezető lapjában olyan cikkek jelentek meg, amely a magyar kormányt egy ilyen egyoldalú orosz barátsággal, preferencia követéssel vádolták meg, szerintem minden alap nélkül, és úgy ítélte meg.
Ki kezdte ezt? Innen indult ki, vagy onnan jött ez be? Onnan szivárgott.
Szerintem kapva kaptak ezen a lehetőségen, hogy a Herald Tribune, majd a Handelsblatt ilyen értelmű cikkeket közölt, majd még néhány más nyugati lap is. Szerintem éltek ezzel az alkalommal. Biztos arra gondoltak, hogy a kissé csökkenő feszültséget ilyen orosz ellenességgel ismét föl lehet szítani, tehát ismét hangulatot lehet kelteni. Szerintem nem.
Fűződik ez bármiféle érdekük?
Hát lehet, hogy nekik érdekük fűződik, de a magyar politikai közösségnek biztos, hogy nem.
De
hát,
nekik hogyha, milyen?
Hát lehet, hogy bizonyos szavazatok megtartása miatt talán arra gondolhattak, hogy ez hasznos, de nem hiszem, hogy ez igazán hatékony belpolitikai eszköz is lenne.
És esetleg inkább úgy kérdezem, hogy nincs alapja valamennyi Orbán Viktor állításának, nem annak, hogy az orosz észjárás az más, mint az európai, amely ugye piaci észjárás, az orosz észjárás pedig nem piaci alapú, hanem állami politikai természetű. Ennek folytán ugye nem csak a Gazprom próbál Nyugat-Európában piaci részesedést szerezni magának, hanem mindjárt az orosz állam rajta keresztül kiterjeszti a hatalmát és a befolyását. Szóval nincs ebben azért valami?
Hát annyiban lehet, hogy azért Európa fölkapta a fejét 2005-2006 fordulóján, amikor rövid időre elzárták a gázcsapokat az Ukrajnával kialakult konfliktus miatt. miatt, és idén évelején hasonlót tettek olajcsapok ügyében Belorusszia tekintetében. De azt gondolom, hogy annyi méltányosságot mindenképpen Európának kellene gyakorolni Oroszország tekintetében, hogy ehhez az eszközhöz csak a Szovjetunió határain belül lévő egykori államokkal szemben alkalmazott.
De hát ott sem egészen erről volt, ha jól emlékszem, egykori magyarázatára, mert hogy ő a támogatást, az árkedvezményt akarta felszámolni, mert megszüntette a politikai támogatását Ukrajnának.
Szó, így van, tehát úgy ítélte meg, hogy a politikai lojalitást hiába vásárolja a nyomott energiárakért, nem kapja meg, következésképpen azt mondta, hogy hát akkor piaci árakat próbál érvényesíteni, de nagyon fontos, hogy ehhez az eszközhöz csak a volt szovjet térségben folyamodott. Egyébként is nehéz elképzelni, hogy mit követelne a vásárlóktól. Szóval mi lenne az a követelés, ami a szuverenitásuk korlátozásával feltételül szabja, hogy küldöm vagy nem küldöm. Egyébként is a gáz természetéből fakadóan nem lehet beteszi a kredencbe a kompótok mellé. Hát ha egyszer kijött a földből, akkor ezzel a gázzal olyan nagy játék lehetőség nincs. Oroszországgal kapcsolatban tudni kell, hogy egyetlen cseppet nem cseppfolyósít. A világkereskedelemben egy negyedét cseppfolyós állapotban adják el. Oroszország ezzel a lehetőséggel sem rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi félelmek és veszélyek nem ebben az irányban vannak. Vannak más típusú kockázatok Oroszország tekintetében, de nem az, hogy politikai fegyverként zsarolna bármiféle politikai vagy üzleti előnyt próbálna.
Két kérdésem is van. Miért cseppfolyósítják az egynegyed részét?
Hát azért, mert vannak olyan piacok, ahova nem lehet szárazföldi útvonalon eljutatni, tehát tankerekben lehet, tankerekben pedig úgy lehet, hogy hát úgy lehet, úgy drágább, tehát a cseppfolyósítás nyilván drágábbá teszi, mert egyszer cseppfolyóssá teszik, és amikor újra kikött a hajó, és újra csövekbe pumpálják, akkor vissza légneműsítik, és ez drágítja. De vannak olyan piacok, ahová csak így lehet eljutatni gázt.
Mire utalt az imént, amikor azt mondta, hogy vannak más kockázatok hát, is, de azok nem a Gazpromon keresztül.
A kockázatok inkább azzal függenek össze, hogy Oroszország nagyon jelentős kitermelő, a világ legjelentősebb gáztartalékaival rendelkezik, de csökken a kitermelés üteme. Sőt, a legfrissebb adatok arra mutatnak, hogy már van egy minimális visszaesés is.
Tehát szándékosan csökkentik?
Nem. Egyszerűen bizonyos fejlesztések elmaradása miatt, tehát röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy dolog globális jelentőségű energiaforrásokkal rendelkezni, és más dolog azokat felszínre hozni és a nemzetközi piacokra eljuttatni. Ha lesznek gondok 6-8 éven belül, az nem a politikai akaratból fakadhat, hanem abból, hogy Oroszország objektíve nem lesz abban a helyzetben, hogy a vállalásait teljesítse. De ez nem politikai zsarolás.
Szóval a szónok ünnepi kérdését kölcsönözve, lehet belőlünk a Gazprom legvidámabb barakja?
Hát nem hiszem, hogy bárki is a politikai eliten belül ezt szeretné, és még egyszer mondom, nem hiszem, hogy Oroszország különösebben igényelné, hogy bizonyos politikai vagy üzleti gesztusokat tegyünk egy oldalúan.
Egyáltalán ez politikai döntés, hogy a Nabukkót vagy a kék áramlatot választjuk, vagy szakmai, szigorúan szakmai gázellátási kérdés, hogy 5-10 év múlva tudunk-e mivel fűteni?
Hát a teljes igazság az, hogy ebben dominánsak ugyan a szakmaiak, de azért ne játsszuk a naivat, ebben nagy politikai, hatalmi szempontok is vannak, bizonyos csoportok korlátozása, más csoportoknak a piacra engedése.
Nyilvánvalóan... Ez kinek a részéről?
Hát azért mind Európa kulcsállamai, mind az Egyesült Államok szempontjából itt vannak olyan érdekek, amelyek például azzal, hogy az azerbajdzsáni gázt, vagy például a Kaszpi-tenger mögötti volt szovjet köztársaságok gázát európai piacra segíti, ami nem egyszerű dolog, azzal nyilvánvalóan az orosz részesedést fogja vissza, mérsékeli az európai piacokon, és ennyiben a monopol helyzetét mérsékeli. Itt nyilván egyszerre van üzleti szempont és bizonyos hatalmi szempont is, hiszen Oroszországnak 2003-2004-től a magas energiára következtében hihetetlen bevételei vannak. Tehát abban, hogy Oroszország fontos politikai szereplővé vált, abban az energiabevételei is benne vannak. Nyilván az amerikai gondolkodásban ez a mozzanat is benne van, hogy hogyan lehetne ezt a fajta erősödést valahogy korlátozni. De miután üzleti szereplők döntenek, nyilvánvalóan ez közvetetten fog érvényesülni.
A Nabucco esetében Irán mekkora kockázat? Közben majd mutatjuk, mert nekünk erről jól előkészített térképeink is vannak ám. Szóval, mekkora kockázat Irán a Nabucco esetében?
Hát igazából Iránnal az a probléma, hogy egyik oldalon azt látjuk, hogy gyakorlatilag
ellentétes viszonyban áll a nemzetközi közösséggel. Ugye az iráni nukleáris kérdés, az nukleáris fejlesztések urándúsítás miatt. Tehát én igazából nem, most ugye 8-10 évről beszélünk, ilyen távlatokról beszélünk, én igazából nem teljesen értem azt, hogy hogyan lehet Iránra appellálni, mint az egyik potenciális forrásra. Ha csak a politikai szempontból nézem, miközben jelenleg ugye afelé halad a nemzetközi közösség, hogy szankciókat fognak bevezetni, és egyre keményebb szankciókat fognak bevezetni.
Tehát ön értelemben egyre kevésbé van remény arra, legalábbis mondjuk a közeli perspektívákat nézve, hogy a Nabukkóhoz nagy reményeket lehetne fűzni.
Ez az egyik. A másik az, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ha teljesen baráti lenne a viszony Iránnal, akkor Iránnak olyan kapacitásai lennének, amelyekkel fel tudnák tölteni ezt a vezetéket. A kőolajiparáról tudjuk,
hogy... Az nem lehet, hogy ebbe beruháznának a nyugati hatalmak? Eltekintve most a realitásoktól, hát, már a nyugati
valószínűleg
nagy
csak
cége.
Azt tudni kell, hogy ha eldöntjük ma, hogy feltárunk egy földgázmezőt, és abból termelés fog kiindulni, az megint csak 5-10 év. Tehát ha 10 év múlva fog megépülni, az a kőolajvezeték, 5-10 év, amíg megépül a földgázvezeték, és már nem látnak neki ahhoz Iránba, hogy elkezdjék ezeket a földgázmezőket feltárni, akkor az fog történni, hogy lesz egy földgázvezetékünk Iránból, de Irán nem lesz abban a helyzetben, hogy megtöltse földgázzal.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy valamelyest mondjuk hosszabb távon kell Iránnak bizonyítani a megbízhatóságát, és utána lehet arra gondolni, hogy ez hosszú távon is nekünk egy megfelelő forrás.
Ez szerintem nem lesz probléma, mert a kőolajtermelés kapcsán látjuk, hogy Irán azért megbízható.
Nem a termelésre, hanem a politikai akaratra, meg hozzáállásra gondoltam viszonylag hosszabb távon, amit le lehet mérni. Pillanatnyilag a helyzet nem úgy
igen,
mutatja.
Igen, csak magát. Azt akarom mondani, hogy tehát attól, hogy Irán milyen politikát követ, mondjuk szerintem el lehet választani azt, hogy gazdaságilag milyen politikát követ, mert most azt látjuk, ugye, hogy a viszony egyre rosszabb, de senki sem beszél arról, hogy Irán felfüggesztené a kőolajtermelését, amivel a világ harmadik, negyedik legnagyobb termelője.
Ez miért válik külön ez esetben?
Hát azért, mert az iráni állam is tisztában van azzal, hogyha felfüggeszti a kőolajtermelését, akkor nem csak a világpiacon fognak emelkedni az olajárak, hanem neki is kiesik a bevétel az iráni GDP fele. Az a kőolajból van.
Tehát van a Nabukkó, van a kék áramlat, a Nabukkó, amely Iránból indulna, a kék áramlat, amely Oroszországból. Akkor tehát mi van harmadik lehetőség?
Azért pontosítsuk, a Nabukkó az mondjuk az európaiak szerint kapcsolná magához esetleg Iránt. Láthatóan az amerikai tervek szerint Irán az teljes egészében kiesik. Az amerikai vízióban, amit próbál nyilván Európa megfelelő hatalmai felé közvetíteni, elsősorban Azerbajdzsán, illetve a Kaszpikum mögötti Türkmenisztán, Kazaksztán földgázzal szerepel. Csak ott az a probléma, hogy Türkmenisztánban valószínűleg jelentős mennyiség van, csak azt át kellene hozni a Kaszpi-tengeren, és a Kaszpi-tenger jogi rendezetlensége miatt a befektetők nem fognak a tenger alatt vezetéket fektetni. Igen, és nyilvánvalóan mind Oroszország, mind Irán abban érdekelt, hogy ez a bizonytalanság fönnmaradjon, hiszen addig ezeket a riválisként megjelenő közép-ázsiai szereplőket nem látja majd az európai piacokon.
Van másik probléma, és Türkmenisztán ismereteim szerint a Gazprom felvásárolta
a kötőt. Üzbegisztán, de Türkménia esetében is, bár ott most egy hatalomváltás van, az amerikaiak hihetetlen intenzitással próbálják ezt a helyzetet kihasználni, de nyitott, nagyon nyitott ez a kérdés.
De ha jól értem, akkor itt találkozik Oroszország érdeke Irán érdekeivel?
Messze menően. Nagyon sok tekintetben egyébként találkozott az érdek. Nagyon sok olyan terület volt, ahol egybeestek ezek az érdekek. Ez is magyarázza, hogy milyen nehéz döntés volt Oroszországnak például a néhány nappal ezelőtti biztonsági tanácsi döntéshez felsorakozni a nyugatiak mellett. Egyik ilyen dolog éppen az energetika. Oroszország ugye Európában, miután Irán nem exportál máig egyetlen csepp gáz sem Európában, a legfontosabb potenciális riválisát nélkülözi Európában. Ha konszolidálódnék a helyzet Iránban, az az energiaárakat is lefelé vinni, és megjelenne egy új stratégiai partner, ami rivális lenne az európai piacokon.
Visszatérve még a kiindulási pontunkhoz, azért annak semmi reális alapja nincsen, kérdezem újólag, hogy a volt szocialista országok sorozatosan a hatalmi helyzettel való visszaéléssel vádolják Moszkvát. Lengyelországgal ugye a mai napig súlyos élelmiszerkereskedelmi konfliktusai vannak Oroszországnak. Ez például tisztán gazdasági érdekű összeütközés volna?
Nem, én azt hiszem, hogy ez egy apropó, egy alkalom, hiszen kölcsönös bizalmatlanság terheli a két ország kapcsolatait a történelmi múlt miatt. Azért szögezzük le, hogy a lengyel-orosz, illetve a lengyel-szovjet múlt, de a balti-szovjet kapcsolat kapcsolatok sokkal összetettebbek és bonyolultabbak, mint mondjuk a magyar-orosz viszony. Tehát kiszabadítani a történelem tehertételéből sokkal-sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerülni, és láthatóan egyik oldalról sincs erre való szándék. Magyarországon ezt megtették, jó, hogy megtették, azt gondolom, nem kell visszarakni új terheket ezekre a politikai kapcsolatokra.
Na most akkor vissza az Irán, illetve Nyugat és Oroszország kapcsolatára, illetve Iránt is kapcsoljuk ebbe bele. Sokáig ugye éles konfliktusban állt Irán, miatt is Oroszország és a Nyugat. Ez enyhült?
Hát abban igazából itt szerintem ebbe az egész hármas konfliktusban tényleg az elmúlt napok döntése volt az, ami szerintem az egyetlen érdekes lépés. Ugye ideig mindig az történt, hogy a nemzetközi közösség szankciókkal fenyegette Irán, de szinte biztosan lehetett tudni, hogy Oroszország ezeket a szankciókat vagy meg fogja vétózni, vagy nem fogja megszavazni, mert hiszen ő az érdekelt fél abban, hogy Iránnak például a Busheri nukleáris létesítménye befejeződjön, azt ők építik, havi 25 millió dollárt fizet Irán azért, hogy ez az atomreaktor elkészüljön.
Ez oroszok részéről gazdasági érdek?
Hát ez részben gazdasági, részben szerintem politikai érdek is. És tehát ideig ki lehetett számítani, most gyakorlatilag ez a dolog már 3-4 éve húzódik, hogy mindenki arról beszél, hogy fogják Iránt szankciókkal sújtani, de közben lehet rá számítani, hogy ott van Kína és ott van Oroszország. És néhány nappal ezelőtt történt az egyrészt, hogy Oroszország megszavazta azt, hogy az biztonsági tanács szankciókat vezessen be, ezek még ugye nagyon finom szankciók, de ugyanakkor, ha jól emlékszem, volt egy olyan nyilatkozat, hogy nem szállítják le a fűtőelemeket. Ez a Busheri atomerőmű 20 éve készül legalább. Most jutottak el oda, több éve csúsznak állandóan, most jutottak el oda, hogyha az oroszok leszállítanák a fűtőelemeket, be lehetne kapcsolni az atomerőművet, és Iránnak lenne végre atomerőműve. És ezt most az Oroszország erre most azt mondta, hogy fizetési problémák miatt nem szállítjuk le egyelőre. Itt ez az igazi új kérdés szerintem, hogy miért döntöttek most így.
Sőt, hát ugye az ENSZ biztonsági tanácsának egyhangú határozatához hozzájárult nem csak Oroszország, hanem Kína is megszavazta. Mi áll ennek az egésznek a hátterében, és mik a szankciók, amelyek most ugye azt mondja, hogy szigorítanak a szankciókon is?
Hát ezek egyre elég finom szankciók, itt arról van szó, hogy befagyasztanak bizonyos külföldi számlákat, korlátozzák vezet meghatározott iráni tisztviselőknek az utazásait. Tehát gazdasági szankciókról még egyelőre tudtommal nincsen szó.
De mi lenne az?
Hát a gazdasági szankció embargó. Gyakorlatilag itt Irakra kell gondolnunk annak idején, ugye tudjuk, hogy igazából az Irak kapcsán ugye bevezettek olaj, exportra vonatkozó, és mindenféle élelmiszerre, vegyszerre, tehát az életet, köznapi életet megnehezítő dolgokra vezették be ezeket az embargókat, de ez Irak esetében annak idején nem jelzett túlzott hatást, hogy az iraki nép megszenvedte, de Saddam Hussein ugye egészen 2003-ig hatalma volt. Valószínűleg Iránba is erre mehetnének el, én annak nem látom esélyt, hogy katonai szankciókkal merjék megfenyegetni Iránt.
Mi járhat Putyin fejében Iránnal kapcsolatban?
Azt gondolom, hogy az, hogy érzékeli, hogy ez az a stratégiai probléma, ami kölcsönös érdek, tehát ugyanúgy érdek a kezelése, nem lehetővé tenni, hogy Irán nukleáris képességekhez, katonai képességekhez jusson, ugyanúgy érdeke Oroszországnak, mint az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor Oroszországot nagyon sok más típusú érdek Iránnal egy oldalra sodorta, és nagyon nehéz volt föladni. Gondoljunk arra, hogy Irán mindazokat a csoportokat, amelyeket finanszírozza a közel- és közép-keleten, elfordította a posztszovjet térségtől. Ez különösen értékes volt a 90-es években. Irán messze menően együttműködött a posztszovjet térség legnagyobb Csecsenföldön túli polgárháborújának lefagyasztásában, ez a tadzsikisztáni, 200 ezer ember életébe került. Ez az orosz és az iráni diplomáció messze menő együttműködésével történt. Oroszország és Irán az, amely megakadályozza, hogy a Kaszpi-tenger jogi státusza rendeződjék, és még sorolni lehetne azokat az érdekegybeérzéseket, ami miatt Oroszország számára a stratégiai jelentése és jelentősége Iránnak egészen más, mint Európa vagy az Egyesült Államok számára. De nem érdeke Oroszországnak, hogy nukleáris fegyver birtokába kerüljön Irán, egyrészt túl közel van, túl érzékeny területen kapcsolódik az orosz érdekszférához, másfelől pedig nyilvánvalóan elindít egy olyan folyamatot, aminek nyomán Törökország, Szaúd-Arábia, Egyiptom hasonló nukleáris ambíciókkal jelentkezne nagyon rövid időn belül. Ezt nem akarja, nem akarhatja Oroszország.
Merre alakulhat akkor az iráni vezetés gondolkodása, magyarán szólva, hogy most azért egy egységes fellépést tehát önmagával szemben?
Igen, hát szerintem azt le kell szögezni, hogy az iráni politikai vezetés egyrészt nagyon összetett, tehát ott több frakció, érdekcsoport küzd a hatalomért, van benne a hatalomban, talán úgy, mint Oroszországban. Ahmadinejad elnök, ugye, akinek állandóan ezeket a radikális és ijesztő kijelentéseit halljuk, sok tekintetben korán sem olyan erős, mint amilyen ezt itthon. Ugye mi azt halljuk, hogy ő az államfő, és akkor azt gondoljuk, hogy hát egy államfő hatalom birtokában mondja azokat, amiket mond, holott ő korán sem rendelkezik olyan hatalommal, mert mögötte vannak ezek a politikai csoportok, akik őt néha használják, néha ellene dolgoznak. Na most abban viszont egyetértés van szerintem Iránban, hogy Irán nukleáris, tehát atomfegyvert szeretne birtokolni. Most szerintem ők ezt nem fogják elsietni, tehát ők most nem hiszem, hogy valamiféle a konfliktusba belemennének. Azt kell,
tudnak haladni az orosz támogatás megvonása után?
Szerintem tudnak, csak sokkal lassabban kell, hiszen most ugye nekik volt, titokban működött az urándúsítási kapacitásuk, most ez azt jelenti, hogy most újból le kell menni a föld alá, kell máshol felépíteni a föld alatt egy laboratóriumot, és meg kell kezdeni akár az atomsorompa egyezmény vagy kijátszásával, vagy az atomsorompa egyezményből kilépve önálló útra lépni, csak úgy, mint Pakisztán vagy India annak idején, akik nem írták alá, ezért nem is lehetett őket bírálni azért, hogy aztán, hát elvileg nem lehetett őket bírálni azért, hogy kifejlesztették az atombombát.
Mire játszik voltak éppen Irán? Tehát mi a célja ezzel ott a térségben, vagy akár az egész Irán, világon?
Tehát ezt azt kell látni, ezt nem lehet itt egy pár percben sajnos sem mondani, de Irán egy regionális hatalom a Közel-Keleten. Tehát népességben, szellemi kapacitásban, kulturálisan, katonailag, gazdaságilag, gyakorlatilag az egyik oldalon ott van Oroszország, a másik oldalon valahol Kína és India, és kelet felé csak az Európai Unió, és a távol közelben nincsen senki. Egyedül Irak volt az elmúlt száz évben.
Potenciálja tekintve.
Igen, egyedül Irak volt az, de hát Irakban most káosz van. Tehát ott van az iszlám világban legalábbis, kvázi az iszlám világban egy szuperhatalomnak számít Irán, de nem csak azért, mert sok ember lakik ott, meg sok kőolaj van, hanem azért, mert a szellemi tőke, a szellemi kapacitása akkora, hogy hol gyártanak a Közel-Keleten autókat? Iránban. Hol van metró a Közel-Keleten? Iránban. Hol van önálló nukleáris fejlesztés? Iránban. Tehát nem véletlen, hogy hol van a világon a legnagyobb agyelszívás? Iránban.
Hol van a középhatótávolságú rakéták? Iránban.
Tehát, hogy ez egy olyan ország, aki az elmúlt 2000-3000 évben nagy hatalom volt a térségben. Tehát igazából annyiból meg lehet őket érteni, hogy ők joggal gondolhatják azt, hogy uraim, mi vagyunk a térségnek a nagy hatalma. Miért akarja tőlünk bárki elvitetni azt, hogy mi olyan fegyverekkel rendelkezünk, amilyeneket szeretnénk? Főleg, hogyha megvan erre a kapacitás.
De ez pusztán csak erődemonstráció, vagy annál azért többre gondol?
Hát, hogy mondjam, tehát nem erő, tehát én nem hiszem azt, hogy ha Iránnak atomfegyvere lenne, akkor azonnal elkezdeni fenyegetni vele Izraelt, vagy az Egyesült Államokat. Az egész kérdés megbonyolítja az, hogy az országnak 1979 óta hagyományosan feszült és rossz viszonya van az Egyesült Államokkal és Izraellel. De előtte a legnagyobb barátok voltak, a legnagyobb szövetségesek voltak, és most nem akarok abba gondolkodni, hogy rendszerváltás lesz egyszer Iránba, de ha egyszer rendszerváltás lesz véletlenül Iránba, akkor utána már senki sem fogja ellenezni azt, hogy Iránnak például nukleáris fegyverei legyenek, szerintem.